Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Koncert.
Február 23-án az ukrajnai áldozatokért ad koncertet a Szent Efrém Férfi Kara Zeneakadémián. Az este 7:30 kezdődő koncerten két requiemet, azaz gyászmisét adnak elő a férfi kar tolmácsolásában. Az előadás részleteiről a Szent Efrém Férfi Kar egy tagjával, Pap Viktorral beszélgettem. Szeretném, ha egy kicsit az első műről beszélnénk, hiszen ez kötődik a nevedhez, az ukrán requiemről van szó. Ugye korábban több feldolgozást is készítettél már a Szent Efrém Férfi Karnak, és ez az ukrán requiem is a te nevedhez fűződik. Elmondanád, hogy hogyan állítottad össze ezt a művet?
Tulajdonképpen a hagyományos latin gyászmise, azaz a requiem felépítéséhez ragaszkodtam, tehát a hagyományos latin nyelvű tételeket vettem alapul is, és azoknak a szövegeit szó szerinti ukrán fordításban alkalmaztam, váltakozva valahol meghagyván az eredeti latin szöveget, valahol pedig az ukrán szó szerinti fordítást, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen a Szent Efrém Férfi Karnak írt mű, a jelenlegi tagságnak a zeneiségére és összeszokottságára, hangzására. A mű tulajdonképpen teljesen átadja azt a nyugati zenei hagyományt, hiszen a requiem az egy katolikus, az római katolikus mise, ami a Ukrajnában ugye nagyon kevesen vannak katolikusok. Vannak görög katolikusok, de a görög katolikusságban nincsen requiem. És azért ez egy ilyen ellentmondás, hogy egy ukrán requiem, hogy az ukrán szöveg, ami szertartásban sose jelenik meg Ukrajnában, az itt most megjelenik egy vegyített nyugati és keleti zenei hagyományokból összeállított műben.
Itt a Magyarországhoz köthető régiók sok nyelvén énekelt már a férfi kar, akkor jól értelmezem, hogy ezt a konkrét művet akkor csak ukránul és latinul éneklik, és akkor majd a Liszt mű pedig magyar nyelvű lesz? Kérdezem ezt is egyúttal.
Nem, a Liszt mű teljesen latinul lesz. Pontosabban javítanék annyit, hogy van egy nagyon kis részlet, az a Kyrie eleison, amit ugye az összes latin nyelvű misében ugyanúgy meghagyták az eredeti görög szöveget, tehát a Kyrie eleison, Christe eleison, az görögül van, és ez egy hagyomány, hogy az egyház zenében a latin nevű, tehát a katolikus miségben mindenhol ez görögül éneklik, ez csak az egyik tétel. A Liszt requiem latin nyelvű, és az ukrán requiem pedig latin és ukrán nyelvű. Tehát ilyen módon összekapcsolódik, sőt azt is mondhatnám, hogy nem véletlenül Liszt requiemjét választottuk. Egyrészt ez az egyik kedvenc ilyen requiemünk, amit férfi karra írtak, és személyes kedvencem is, és részben azt is lehetne mondani, hogy Liszt requiemje ihlette az ukrán requiemet. Úgyhogy tulajdonképpen a magyar szöveg az itt nem jelenik meg, az egy helyen jelenik meg a koncert legelején, az pedig a görögkatolikus panahida, ami ennek az analóg szertartása, a görögkatolikus gyász szertartás, az a panahida, és abban jelenik meg majd a magyar szöveg, ami tartalmilag teljesen más, mint a latin requiem szövege.
Tudnál idézni esetleg ilyen latin részleteket az ukrán requiemből, ami hát nyilván világos, hogy gyászmiséről beszélünk, de pár sort esetleg latinul nem értőknek, hogy miről szól, milyen jellegű szövegekre számítsunk ezen a koncerten.
A requiem szövege az egy középkori szöveg, és ezek részben vannak olyan tételek, amelyek az összes misében megjelennek, tehát ilyen a könyörgés része, ilyen a Sanctus, ilyen az Agnus Dei, tehát az a hiszem és az Isten báránya, és vannak olyan tételek, amelyek csak a requiemben jelennek meg, ez pedig a Dies Irae tétel, vagy a Szekvencia más néven, és az Offertorium, ami teljesen, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy drámai, szinte színpadi zene, nagyon szélsőséges a tartalma, nagyon szélsőséges zenéje is, ahogy Lisztnél is, úgy az ukrán requiemben is. Teljesen emberi. Azt mondanám, hogy rengeteg olyan szenvedély és érzés és kétség, könyörgés és félelem és remény van benne, ami nagyon színesé tudja tenni ezáltal a szöveget is, és az ehhez kapcsolódó zenét.
Még egy kicsit belekérdeznék, van esetleg egy olyan visszatérő sor, amit most el tudnám mondani a hallgatóknak, és egyúttal valamelyest elmagyarázni, hogy mit is jelent?
Olyan visszatérő sort nem mondanék, ami igazából jellemző a requiemre. Sokkal inkább azt a gondolatot, ami szerintem aktuálisá teszi mégis ezt a nagyon középkori szöveget. És ez a gondolat az az, hogy mégiscsak a requiem az arról szól, hogy az ember siratja a halottait, és imádkozik azért, hogy nekik egy boldog életük legyen a mennyben. És azt gondolom, hogy mindez mellett ebben benne van egy olyan motivum is, hogy az ember ugyanakkor magáért is könyörög. És azért könyörög, hogy aztán egyszer tudja, hogy ő is meg fog halni. És eljön az a pillanat, amikor ő kerül ebbe a helyzetbe, és nagyon reméli, hogy ő is bekerül ebbe a kiválasztottak helyébe, ahol az örök világosságban maradhat tovább. És egy kicsit ilyen a mai viszonyunk nekünk, európaiaknak és a világ nagy részének ahhoz, ami most Ukrajnában történik. Nagyon együttérzünk velük, és titkon mindenki azt reméli, és arra gondol, hogy ugye sose nem fog történni ez velünk. Ugye ez minket nem fog érinteni. És ez a párhuzam az Ukrajnában történő dolgokkal, és a középkori latin szöveggel, ami a halál témáját és az azutáni lét kérdését veti föl, ez most egy erős párhuzam.
Nagyon szép gondolatokat szedtél össze, még lezárásképp mindenképp beszéljünk az est közreműködőiről, bár a Szent Efrém férfi kórus már önmagában nagyon megindító és egyedi hangzásra képes, úgymond. Kik azok, akik zeneileg itt közreműködnek még?
Elsősorban ezen a koncerten, ugye a Szent Efrém férfi kar az első fél időben csak önmagában fog énekelni, ez az első fél idő az abszolút a cappella, tehát abban nincsen semmilyen hangszer. A Liszt Requiem, ami a második fél idő teljes egészét fogja kitenni, abban közreműködik majd Horváth Márton Levente orgonán, és egy részhúzós kamara együttes, valamint Tóth Benedek fog timpanizni, azaz üsdobolni a koncerten. Ezek a közreműködők lesznek, ugye Liszt ezt nagyon érdekes módon írta bele a saját requiemjébe, hogy az orgonán kívül két tételben megjelenik egy részhúzós kvartett és egy timpani.
Az elmúlt percekben Pap Viktorral, a Szent Efrém férfikar tagjával beszélgettem a február 23-ai Zeneakadémián tartott koncertről, amit az ukrajnai áldozatok emlékének ajánlanak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Olyan emberekről van szó, akikkel szemben nem éreznéd kínosnak, ha egy szívességet kérnél tőlük, és nem haboznál teljesíteni az ő kérésüket, ha erre kerülne sor. Az igazi barátok olyan emberek, akikkel szeretnél időt tölteni, ha van esélyed rá, és erőfeszítéseket is tennél erre. Ismered a nevüket, nem csak a kereszt, de családnevüket is, tudod, hogy hol laknak, benne van a névjegyzékedben, akár papíron, akár a telefonodban, és mindent tudsz közvetlen családjukról, s arról is, hogy hol éltek a közelmúltban, és mit dolgoztak. Talán sosem gondoltuk volna, hogy ez a téma, mármint a barátság, tudományos vizsgálódás tárgya lehet, márpedig Robin Dunbar, világhírű brit antropológus, evolúciós pszichológus, éppen ezzel foglalkozott több évtizeden át. A rokoni és baráti kapcsolati háló rétegeiről, a szűkebb, tágabb baráti körök méreteinek, elménk által szabott határairól gyűjtött információkat. Barátok című könyvéről Plé Csaba pszichológust, nyelvészt, a kötet fordítóját kérdezem.
Robin Dunbar az ő nevességét megalapozó kutatásai majmok és emberszabásúak, illetve az ember összehasonlító elemzéséből indultak ki, és azt mutatta ki, hogy az agykéreg új részeinek mérete összefügg azzal, hogy mekkora csoportok élnek egyáltalán együtt. Minél nagyobb az agykéreg, annál nagyobb csoportokba tudnak együtt élni a különböző majmok. Itt 10-15 fős csoportokról van szó, és ezekből a megfigyelésekből kiindulva azt mondta, hogy az embernél ez valójában egy olyan 155 fős csoportméretet jósol meg, az emberi agyméret. Utána áttért társadalomtudományi kutatásokra, mindenféle történeti meg antropológiai elemzésekből kíváncsi arra, hogy a mezőgazdasági forradalom előtti kultúrákban, tehát mondjuk a gyűjtögető vadászó csoportoknál, akik még ma is vannak néhol Új-Guineába, Amazóniába, Afrika legbelsőbb részein, az egy-egy, mondjuk túl modern szót használok, faluközösség tényleg ilyen 120-150 fős méretű. De, és itt jutunk el a modern világig, modern kultúráig, a mi ténylegesen érvényesülő kapcsolatrendszerünk a modern világban is ilyen 120-160 ember között van. Ezt a mutatót elnevezték Dunbar számnak, ha megnézzük az interneten, a Dunbar's Number egy külön Wikipédia szócikk, ahol meg lehet látni, hogy milyen óriási vitákat eredményezett. Ez nagyon sokan elkezdték mondani, hogy ugyan már az én fiamnak a Facebookon 1400 ismerőse van. Dunbar is követői elkezdték ezt a kulturális kihívást is kezelni, és megnézték, hogy akinek, tegyük fel, 1500 barátja van a Facebookon, vagy TikTokon, vagy bármit, akkor ténylegesen képes-e felismerni ennyi embert? Nem. 150-200 barátját fogja felismerni. A többi az csak úgy adódott, mint a barátok barátjának a hozadéka ilyen lavinaszerűen adódott hozzá. Na most, mi köze van mindennek a barátsághoz? Természetesen ezek a kapcsolatrendszerünk tagolódtak. A könyv nagyon részletesen elmondja, hogy ebben a 150-160 fős nagyobb csoportban vannak, akikkel minden nap interakcióban vagyunk. Például a feleségünk, a gyerekeink, a munkatársaink. Vannak, akikkel havonta egyszer beszélgetünk, vannak, akikkel még ritkábban. Tehát ez egy rétegzett rendszer, nem bár ezt úgy fogalmazza meg, hogy mint egy különböző szorosságú kapcsolatok gyűrűje lesz mindannyiankat körül. Ezek a gyűrűk, és itt kapcsolódunk a modern világhoz, a modern társadalomban állandóan személycserékkel vannak teli. Tehát az ember érzelmi és kognitív beruházási képességei adják meg, hogy egyáltalán mennyi kapcsolata van, de a modern világban, ahol nem egy falu közösségben élünk, az, hogy ki van ezekben a körökben, nagy mértékben cserélődik. Ennek a cserélődésnek egy sajátos érzelmi dinamikája van. A könyv azt is megmutatja, hogy azok az emberek, akik érzelmileg fontosabbak számunkra, sokkal nagyobb időbefektetést eredményeznek. Összesen körülbelül 15 ember teszi ki a napi interakciós időinknek a 40%-át. Tehát a többi emberre már sokkal kevesebb idő marad, tehát az érzelmi közelség és a kapcsolatokba befektetett idő között jellegzetes kapcsolat van.
Mi köze a barátságnak az endorfinhoz? Rengeteg furcsa felismeréshez jut a laikus igen, olvasó.
Igen. Az endorfin rendszer, ugye ma az idegtudományban, meg endokrinológiában többféle elmélet van arról, hogy milyen hormonszerű anyagok, amelyek egy része ugyanakkor az idegrendszeri ingerület átvitelt is szabályozza. Szóval milyen anyagok játszanak szerepet az érzelmek és a társas kapcsolatok alakításában. Ebben a vitában két hormonszerű anyag játszik nagy szerepet, az endorfin és az oxitocin. Az oxitocin egy olyan anyag, ami eredendően a víz szabályozással kapcsolatos, azután emlősöknél, a nőknél a tejelválasztással, illetve a szexuális kapcsolatok alakításával és a szexuális örömmel, tágabban pedig általában azt szokták mondani, hogy a bizalommal, a mások felé való nyitottsággal. Most Dambara arra mutat rá, hogy ez kétségtelenül igaz, nem tagadja az oxitocinnal kapcsolatos tényeket, de az oxitocin csak az egyik oldala a baráti kapcsolatoknak, elsősorban a nagyon intenzív, például anyagyerek vagy szexuális partnerrel való kapcsolatokban van nagy szerepe. Az endorfin viszont egy olyan anyag, amely alapvetően vagy érdekes módon a bőr ingerlésére indul meg a termelése az idegrendszerben, és Dambar elmélete szerint a főemlős őseinknél, a majmoknál az endorfin a híres neves kurkászó viselkedés során termelődik, és az itt elszabaduló endorfin megnöveli a fájdalom tűrésünket és a stressz helyzettel való megküzdésünket. Tehát az endorfin az tulajdonképpen azt is mondhatnánk ilyen jelszószerűen, hogy az egy simogatási anyag, amely alapvetően a simogatásuk hatására változik ki az embernél is, és azután szimbolikus, jelképes simogatások, kellemes hanghordozás és egyebek hatására. Tehát mindesetre az endorfin Dambar elméletében az a általános kémiai közvetítő anyag, amely felelős a mindenféle kapcsolatnak a fenntartásáért, mint egy lehetséges stresszkezelő erőforrásokként kötve össze minket másokkal.
Így lehet fájdalomcsillapító vagy gyógyító egy baráti ölelés, vagy egy közös nevetés,
pontosan,
vagy együttes lakoma.
Közös táncolás, igen. Ezek a jelképes típusú hatások, amelyek endorfin kiváltást eredményeznek.
Plé Csaba pszichológust, nyelvészt és fordítót kérdeztem, Robin Dunbar, Barátok, hogyan értelmezzük legfontosabb kapcsolataink erejét című könyvéről, ami a Tibotex kiadó gondozásában jelent meg. Ma délután lesz a könyvbemutató az 5-ös 10-ben, 18 órától, a szerzővel Robin Dunbarral, Bereckei Tamás pszichológus beszélget majd. A könyvbemutató angolul zajlik, de lesz tolmács természetesen.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.